Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 8. fejezetéből, az első 11 verstől a következőképpen.
Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtól is sem értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtól is közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk ők. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta neki. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert könyörülő és irgalmas Úr vagy. Köszönjük Istenünk, hogy a bűnt elítéled, de a bűnösen megkönyörülsz. Mi most nem másokat akarunk vádolni előtted, hanem magunk borulunk le, és megvalljuk. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonoszat a szemeid előtt. Ajándékozz meg minket azzal, Urunk, hogy meglássuk mindazt, ami elválaszt tőled és másoktól. Ajándékozz meg minket azzal a bizonyossággal, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod bűneinket, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Hálás a szívünk a te ígéretedért, hogyha mi megvalljuk bűneinket, az nem vádol többé, és te sem vádolsz. Nem robod föl, hanem eltöröd a mi álnokságainkat, és a mi bűneinkről többé nem emlékezel meg. Áldunk és dicsőítünk ezért a szabadításért. És kérünk, Istenünk, azokért a bűneinkért is, amelyeket a tőled kapott bocsánat ellenére sem tudunk megbocsátani magunknak. Tégy minket szabaddá arra, hogy örvendezzünk a szívünkben a bocsánat fölött, és így megtisztulva menjünk tovább azon az úton, amelyen már járunk veled. Kérünk, ajándékozz meg minket a te ígéddel. Leplezz le és oldozz fel, és mondd nekünk is, talán először vagy újból, hogy nem ítélsz el. Adj nekünk újabb esélyt arra, hogy a te akaratod szerint éljünk, és adj nekünk erőt is ehhez. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely a már elhangzott ige szakasznak a üzenetét jobban megvilágítja ma nekünk, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből olvasom, a római levél második fejezetéből, második fejezet első 4 versét hallgassuk most. Ezért nincs mentsége, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Kedves testvérek, sokféle üzenet van a felolvasott lekcióként felolvasott igében, egy nagyon személyes, nagyon, nagyon őszinte, nagyon szívhez szóló történet ez. Amit ma kiemeltem belőle, és ami ezt a két igét összeköti, az az ítélkezés, mint téma. Ítélkezés, amit mindannyian jól ismerünk, mert mindannyian váltunk már áldozatává annak, hogy valaki ítélkezett fölöttünk. És azt gondolom, hogy mindannyian voltunk már olyanok, akik ítélkeztünk mások fölött. Ítélkezni az tulajdonképpen annyit jelent, hogy gondolatban, szavakban, hozzáállással megbélyegezzük azt a másik embert, vagy megbélyegeznek bennünket. A különbség van a közt, hogy valakinek a tetteit próbáljuk helyreigazítani, meg a között, hogy ítélkezünk fölötte. Mert amikor a kritikánk a tettekre irányul, az egy másik dolog. Az ítélkezés az sosem csak a tettekre irányul, hanem mindig a szemét érinti, mindig a szemét a maga egészében. Ugye elgondolkoztam, hogy szülőként, azért tudatos szülőként az ember mennyire próbál arra vigyázni, hogy ne azt mondja a gyerekének, ha valami rosszat tett, hogy te egy rossz gyerek vagy, hanem azt, hogy amit most tettél, az egy rossz dolog volt. Nem kellett volna leverned a vázát, vagy megverned az öcsédet. Ezek konkrét dolgok, és ugye a gyereknevelésben ilyen alapelv, hogy a konkrét dolgokat javítsuk ki a gyermek viselkedésében, és nem mondjuk azt, hogy te egy rossz gyerek vagy, ne a személyét bélyegezzük meg. Valahol ez jól megragadja a különbséget a konkrét tettekre való figyelés, meg az ítélkezés között. Mert hogy amúgy nagyon hajlamosak vagyunk általánosítani, és ugye ez így nap mint nap megtörténik felünk, hogyha valaki a boltban az eladó nem elég kedves felünk, vagy hogyha egy sofőr szerencsétlenkedik előttünk az úton, az autóban, vagy hogyha egy munkatárs kötekszik velünk, akkor hát nem kezdünk el gondolkodni, hogy hát biztos nehéz napja van, meg egyébként biztos jól vezet, csak most éppen ez nem úgy jött neki össze ez a manőver, hanem egyből kész van bennünk egy ítélet, ami az egész személyt illeti, akit adott esetben nem is ismerünk. Ítéleteket kapunk nap mint nap, és ítéleteket mondunk nap mint nap, meg gondolunk egymásra. Sőt, alól a keresztény emberek sem kivételek. Sőt, hát sokak szemében úgy élnek a keresztény emberek, akik nem keresztények, hogy hát ők mindig ítélkeznek mindenfölött, ők azok az ítélkező fajták. És valamilyen szempontból ez érthető is ez a felfogás, hiszen keresztényként mi Istentől kaptuk az ő törvényét. Isten törvénye egy olyan megingathatatlan alap, amit nem csak emberek találtak ki, emberek fektettek le különböző szabályozások, udvariassági vagy az általános együttélés szabályai, hanem egy örök érvényű dolog. És hogyha megismertük az Isten törvényét, és elismertük róla, hogy az jó, akkor nyilván ott van bennünk a felháborodás, hogyha azt látjuk, hogy valaki vét ez ellen. A 119. Zsoltárban, ahogyan a törvényről szó van, úgy beszél a törvényről ez a Zsoltár, ahogyan a szerelmes beszél a szerelmeséről, a kedveséről, hogy gyönyörködik benne, hogy olyan az ínyének, mint a méz, olyan drága, mint az ezüst és az arany. És hogy elképzelünk egy szerelmi kapcsolatot, és mondjuk az egyik szerelmesnek a társát valaki szidja, hát nyilván nem azt fogja helyreigazítani benne, hogy hát nem mond ilyet, hanem azt az egész embert fogja meggyűlölni, rá fog megharagudni. Tehát olyankor nem udvariaskodunk, ha valaki azt bántja, akit szeretünk, hanem keményen elítéljük, és ellene mondunk. Hogyha az ítélkezésről, a törvény alapján való elítélésről gondolkodunk, akkor az Ószövetség képébe ez beletartozott. A törvény szeretete, Isten akaratának a tisztelete. És az írástudók, ők nem véletlenül voltak írástudók, akikről itt ebben a történetben, itt János evangéliumában is szó van. Ők az egész életüket arra tették föl, hogy az írásokat tanulmányozzák, hogy minél tisztábban próbálják megtartani Istennek a törvényét, minél jobban próbálják megérteni. És biztos vagyok benne, hogy eredetileg a törvény iránti buzgó szeretet vezette őket. Hogyha mindezzel együtt nézünk rá erre a történetre, amit János evangéliumából elhangzott, akkor egy kicsit másképp látjuk azt, ami történik. Ugye még mindig a lombsátor ünnepén vagyunk, már itt hetek óta ezt az ünnepet kísérjük itt végig, hogy Jézus ezen az egyhetes ünnepen hogyan volt jelen, emlékeznek a pusztai vándorlásra, arra, hogy Isten vizet adott a népnek, hogy vezette a népet, emlékeznek arra, hogy Isten a pusztai vándorlás során adta a törvényt a népnek, és két héttel ezelőtt, mikor erről volt szó, akkor arról beszéltünk, hogy Jézus föláll ezen az ünnepen, és megkérdeti azt, hogy én vagyok az élő víz forrása, egy olyan kijelentést tesz, egy olyan profétai kijelentést tesz, ami miatt aztán még több indulatot generál maga körül az ünnep utolsó nagy napján, és amikor már bekapcsolódunk a történetbe, ez a másnapján történik ezeknek az eseményeknek. Ez már igazából az ünnep vége volt. Az egész országból, meg az akkor ismert világról oda zarándokolt zsidó emberek már hazafelé készülődnek. Az egésznek van egy ilyen búcsú hangulata. Az előző éjszaka az még egy hatalmas, ünneppel teli, táncos, újongó éjszaka volt, amikor éjszakában menően tényleg ünnepelték Istennek a dicsőségét, szeretetét, meg az egymással való találkozást. És zárójelben jegyzem meg, hogy egy ilyen hatalmas ünnep, zajos és éjszakában nyúló, az azért alkalmat adhatott olyan dolgokra is, amiről itt olvasunk, olyan titkos, sötétben zajló dolgokra. És másnap reggel a nép már készülődik hazaindulni. Ezért kora reggel már nagyon sokan elmennek a templomba, hogy még az utolsó templomi szertartáson részt vegyenek, búcsút vegyenek egymástól, aztán hajrészol, és így menjenek haza. Itt találkozunk Jézussal, aki most nem áll, mint egy proféta, nem úgy jelent ki dolgokat, hanem leül, mint egy írástudó, és tanítja a népet. És ebben a tanításban, ahogyan a nép köré seregdik, és kíváncsi a hallgatja, hogy vajon a tegnapi nagy kijelentéseit hogyan fogja folytatni, egyszer csak valami rendbontás történik. De magunk elé képzeljük, érkezik ez a sok tiszteletre méltó írástudó, farizeus, akiknek már az öltözékéről is lehetett tudni, hogy kik ők, a személyesen nem is ismerték őket esetleg, de látták a tekintét sugárzó mozdulataikból, szavaikból, hogy ők a népnek a vezetői, de megérkeznek ebbe a, hát egy csendes tanító közegbe, ahol Jézus ül, a törvényt magyarázza a jelenlevőknek, és oda dobnak középre egy asszonyt. Akkoriban a lányok 12-14 éves kor között már férhez mentek. Valószínű, hogy nem egy 30-as nőről van szó, hanem egy egészen fiatal, talán épp még csak asszony sorba került, ma még lánynak neveznék, egy 10 éves lányról. Oda dobják őt a nép körébe, mert bűnös, és meg nincs mit szépíteni a bűneim. Mózes törvénye világosan kimondja, két helyen is olvassuk az Ószövetségben, hogy aki házasságtörést követel, annak halál a büntetése. Látjuk a felháborodását ezeknek az írástudóknak, és talán meg is értjük, mert hogy a bűn az bűn, és hogy hova jutna a világ, ha senki nem őrködne a fölött, hogy a bűnök a büntetésüket elnyerjék. És hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki valamit elrontott, hanem hogy az Isten szentségét sértette meg azzal, hogy a házasság szövetségét megtörte, ami az Istentől adott szövetség. Itt vannak ezek az írástudók, a maguk méltó felháborodásával, és ebben minden lehetne igazság, meg van is, csak van két kis probléma az ő hozzáállásukkal, ami leleplezi őket. Az első az, hogy ezért kiderül a történetből, hogy nem a törvény iránti buzgó szeretet hozza őket ide Jézushoz ezzel a fiatal asszonnyal, hanem az, hogy Jézusnak csapdát akarnak állítani. És hogy ebben az egészben az a szerencsétlen nő csak egy eszköz. Nem foglalkoznak azzal, hogy ő kicsoda, oda dobják, mint egy eszköz. Szinte örülnek neki, hogy találjunk valakit, akin keresztül most Jézust egy kicsit megpróbáljuk megszorongatni, hogy vajon mit felel. És akkor fölveszik ezt a kérdést, ami nyilvánvalóan egy csapda, hogy most mit kell tenni ezzel az asszonnyal, és úgy látják, hogy kétféle úgy van Jézus előtt, vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Ha azt mondja, hogy öljétek meg, akkor Jézus végül is rácápol az egész eddig magatartására, hogyan Isten szeretetét hirdette meg, Isten bocsánatát, Isten hívását hirdette meg, valami egészen másfajta hozzáállást és kapcsolatot Istennel, mint amiben eddig éltek. Ha meg azt feleli Jézus, hogy nem kell megkövetni, nem kell meghalni ennek az asszonynak, akkor megint kész a vád elleme, hogy látjátok, mekkora törvényszegő ez a Jézus, újra bebizonyosodott, állítsuk oda az asszony, mert itt öveszik meg mind a kettőjüket rögtön. Egy mester ilyen kieszelt terv. De Jézus most sem a várakozásait szerint cselekszik, hanem meglepi őket azzal, hogy nem válaszol semmit. Képzeljük el ezt a helyzetet, akkor mindenki, minden szem Jézusra szegeződik, hogy most vajon mit fog válaszolni. És úgy lelassul az idő, válaszolnak a másodpercek, így 5 másodperc is egy fél évnek tűnik, hogy mondjon már valamit, hihetetlen nagy feszültség, és Jézus nem mond semmit, hanem lehajol, és az ujjával ír a porba. Úgy tűnik, mintha ez egy ilyen teljesen érdektelen dolog lenne számára, mintha oda se figyelne, amit ezek a vallásos vezetők ott susmorognak neki. Sokan sokfélét mondanak arról, nyilván ez egy nagyon izgató kérdés, hogy vajon mit írhatott Jézus a porba, de a teológusok sem tudnak megegyezni, nyilván a Szentírás ezt nem mondja meg, úgyhogy nem tudjuk pontosan. Van egy olyan álláspont, hogy egy Jeremiási igét írt, a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Aztán van egy ilyen álláspont, hogy a törvénytudóknak a bűneit írta a porba, de ott ha az ószövetségi történetek között Dániel könyvére gondolunk, amikor ott a Belsesszer király lakomáján egy új ír a falra, és Isten ítéletét hirdeti meg, ez is eszünkbe juthat itt. Azért ebben az egészben, tehát ez nem csak egy nem egy érdektelenség nyilvánvalóan, hanem benne van egy ítélet hirdetés azok fölött, akik ítélkeznek. De az is benne van, hogy Jézus nem kötik meg az emberi elvárások, hogy most igent vagy nemet várnak tőle. Ő tud egy harmadik úton is szólni, egy harmadik úton is tenni. Ő szuverén úr ebben, hogy ő hogyan reagál egy ilyen helyzetben. És amikor megszólal, akkor valami olyat mond, amit senki sem vár. Ezzel a leletező mondattal, aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. És nem ítél el senkit ebben a történetben, mert nem mondja ki az ítéletet a írástudók, a farizeusok fölött sem. Nem mondja rájuk, hogy bűnösök vagytok. Csak ezzel a kérdéssel szembesíti őket saját magukkal. És nem ítéli el az asszony sem, hanem fölemeli maga mellé, a szemébe néz, úgy tudom maga mellé képzelni ezt a történetet, ezt az oda dobott asszonyt, aki ott a porban van, maga mellé emeli, a szemébe néz, nem tárgynak tekinti, nem egy eszköznek, hanem egy személynek, és azzal, hogy kimondja fölött, hogy nem ítélek el, menjen és több dolgot kezdjél ezzel, egy lehetőséget ad neki arra, hogy másmilyen életet éljen ezen túl. Mit mond nekünk ez a történet az ítélkezésről? Egy néhány gondolatban, egy néhány üzenetben. Mert hogy ez mindenünket érint, hiszen ítéleteket kapunk, ítéleteket adunk nap mint nap. Az első dolog, ami nem annyira kellemes, hogy látnunk kell azt benne, hogy a bűn az azért mégiscsak bűn. Jézus nem mondja ennek az asszonynak azt, hogy semmi gond. Nem is volt nagy dolog, amit csináltál. Ez nem is volt bűn. Azzal, hogy ő azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, abban benne majd igen, most vétkeztél. Ez bűn volt, amit tettél. Szeretjük magunkat is, egymást is fölmenteni azzal, hogy mentségeket keressünk a bűneinkre. Kibúvókat, magyarázatokat. És sokszor azt gondoljuk, én magam is, hogy azzal segítünk egymásnak, ha megmagyarázzuk azt, hogy miért úgy tette, amit tett. Parancsra tettem, mondták régen ugye a háború idején azok a katonák, akik embereket öltek, de nem a saját elhatározásukból parancsra tettem. De vajon a lelkiismeretük vádlása alul ez fölmentette őket? Nyilvánvalóan nem. Nagyon rossz faszban voltam. Teljesen össze voltam zavarodva. Csak a körülmények kényszerítettek rá, hogy megtegyem. Nem volt más választásom. A helyemben mindenki más ezt tette volna. Nekem is meg kell élnem valamivel. Ez a világ már csak ilyen, nincs benne fekete és fehér. Ilyen mondatokkal szoktuk magunkat fölmenteni, meg egymást felmenteni, és így tudunk magunknak is, meg egymásnak is ilyen olcsó vigaszokat adni. És amikor ilyeneket mondunk, akkor azt gondoljuk, hogy ezekkel meg tudjuk magunkat nyugtatni, meg egymást nyugtatni, de igazából nem. Mert hogy ezek az ilyen instant válaszok nem adnak meg nyugvást, amikor bátor bennünket a lelki ismeretünk. Olyan jó látni ezt, hogy Jézus nem kezd ilyen vigasztalni ezt a nőt, hogy ugyan már bárkivel megesik ilyesmi. Nagyon zajos volt a tegnapi éjszaka egyébként, és nagyon fiatalon adtak férhez, hát biztos nem szereted a férjed, megértjük, hogy így történt. Nem olvassa a fejére a bűnét, nem törvénykezik fölötte, de nem is kisebbíti, meg nem magyarázkodik. Hát jó lenne, ha tudnánk a bűnökhöz, a saját gyengeségeinkhez, meg egymás gyengeségeihez mi is így hozzáállni. Ezen a nagyon-nagyon reális látással nem bagatelizálni, és nem is törvénykezni. Ez az első dolog. A második az, hogy ez a történet arra emlékeztet, hogy Isten előtt egyformán mindannyian bűnösök vagyunk. Ez megint egy olyan dolog, amit nem szívesen hallgatunk, hogy az ember eljön vasárnap délelőtt, akkor én sem szívesen azt hallom, hogy bűnösök vagyunk, de hát ez a történet, ez erről szól. Itt vannak ezek a törvénytudók, akik a magukat a legkevésbé gondolták bűnösnek, hiszen nagyon-nagyon igyekeztek, hogy az Isten törvénye szerint éljenek. És az, ahogyan eltől eddig eloldalognak, ez olyan beszédes. Ott volt az egész nép, tehát így nem írja a Szentírás, hogy a nép az elment volna. Tehát ott volt az összegyűlt sokaság, ott volt ez az asszony, ott volt Jézus, ott vannak a törvénytudók, akiknek óriási tekintélyük van, hogy Jézus fölteszi ezt a kérdést, nem csak saját maguk előtt szégyenülnek meg, hanem az egész nép előtt, hát mindenki látja, hogy egytől egyik elmennek. És akkor nyilván a nép fejében ez úgy leesik, hogy hát akkor nyilván ők is mindannyian bűnösök, ugyanúgy, amennyire ez az asszony. Nem jobbak ők sem, mint amilyennek látszanak, vagy mutatni szeretnék magukat. És hogy ugyanígy van ez velünk is, hogy vannak köztünk olyanok, akiknek látványosabbak a bűneik, a hibáik, a bukásaik, akik olyan dolgokban esnek el, ami mindenkinek a szeme előtt nyilvánvaló, amit nem lehet takargatni, az arcukra van írva, mindenki tud róla, mindenki beszél róla adott esetben. És akkor vannak mások, és inkább ezek közé tartozunk, úgy gondolom, akiknek a bűneink, a gyengeségeink, a bukásaink, azok rejtve maradnak. Talán csak mi magunk látjuk ezeket, amikor megvizsgáljuk az életünket. Talán csak indulati szinten vannak meg ezek, irigykedés, gyűlölködés, féltékenység, stb. Vagy lehet, hogy csak néhány ember látja, aki igazán jól ismer bennünket. Én magamról is tudom, hogy a legrosszabb arcomat a családom látja, meg a férjem látja, és a legbeszekedősebb énemet ezt ők látják. Igazából nem az a lényeg, hogy hány ember látja, meg mennyi ember tud róla. Mert hogy egy ugyanazon mérce alá esünk Jézus ezzel a mondatával, egy mérce alá hozza a szent, magukat tökéletesnek gondoló törvénytudókat, meg ezt a bukott asszony, akinek a törvény szerint halál lenne az osztály része. Mindannyian egyformán bűnösök vagyunk Isten előtt. És ebből következik a harmadik dolog, amiről a római levél beszél, hogy semmiféle jogalapunk nincs arra, hogy egymás fölött ítéletet mondjunk. A római levél első fejezetei arról beszélnek, így írja, hogy mindjárt vétkeztünk és hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Hogy az egyikünk élete sem olyan, amilyennek Isten ezt eredetileg eltervezte. És hogy mindannyiunk múltja tele van bukásokkal, kisebbekkel, nagyobbakkal. Ezért semmi sem jogosít fel bennünket arra, hogy kikiáltsuk magunkat, mint ezek a törvénytudók tették a törvény szent őrizőinek. A római levélből hadd olvassam föl még, ahogy folytatódik ez a szakasz, amit a textusként olvastam. Ha pedig zsidónak nevezed magad, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből. És meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az ottalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod. Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Isten. Római levél, minthogyha szó szerint, akár Jézus mondhatta volna ezt is ezeknek az írástudóknak, mert szó szerint ez történt. De velünk is így van ez, hogy nincs jogunk egymás fölött ítéletet tartani, mert hogy tulajdonképp saját magunkra mondjuk ki az ítéletet. Amikor mások felett ítélkezünk, akár szóban, de szóban szerintem ritkábban szoktuk megtenni. Gondolatban sokkal többször megtesszük, mert sajnos megtesszük időnként úgy is, hogy az illető nincsen jelen, akiről megvan a véleményünk. Amikor ítélkezünk egymás fölött, akkor azt mondjuk ki ezzel, hogy én jobbnak gondolom magam, mint te vagy. Úgy látom, hogy az én életem jobban rendben van, mint a tiéd. És hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, akkor az is benne van ebben, hogy én úgy látom, hogy közelebb vagyok Istenhez, mint te. Jobban tudom Istent követni. Jobb vagyok Isten szemében, nálad. Engem jobban szeret Isten, mert én helyesebben tudom őt követni. Tudatosan szerintem egyikünk sem mondana soha ilyet senkire. De amikor ítélkezünk egymás fölött dolgokban, másik személyek fölött, akkor tulajdonképpen kimondatlanul ez történik, és a szívünk mélyén ezek az indulatok működnek. Én jobb vagyok Isten szemében, mert helyesebben tudok élni, mint te. És ezért engem Isten jobban szeret és elismer. És Jézus ezért óv nagyon-nagyon attól, hogy egymás fölött ítélkezzünk, mert erre egyikünknek sincs alapja. Mert egyedül Jézus kezében van a jog arra, hogy ítélkezhessen, mert egyedül ő az, aki bűntelen. És ha ezt a történetet nézzük János evangéliumából, Jézus lett volna az egyetlen. Fölvehette volna azt a követ, és rádobhatta volna arra az asszonyra. Ő megtehette volna, amikor mindenki eloldalgott, és nehéz ezt a történetet így elképzelnünk. Elmennek mind a írástudók, és akkor fogja Jézus a követ, dúl bele. Én megvehetem, mert én bűntelen vagyok. Amikor ítélkezünk egymás felett, akkor az a gondolat van bennünk, kimondatlanul is, vagy talán öntudatlanul is, hogy azért tehetjük ezt meg, mert Jézus is ezt tenni a helyünkben. Mert Jézus is elítélni ezt a bűnös embert. Gyakran akár a saját bűnünkről van szó, mert saját magunk fölött is tudunk így ítélkezni, akár a másokéről. Úgy képzeljük oda Jézus, mint aki áll, és akkor eldobja azt a követ. És megteszi mindannyiunk helyett. Mert hogy neki joga van rá, és ő megítélhet bennünket. És mennyire jó, hogy Jézus nem így van itt jelen. Az ítélet, a kődobálás helyett mekkora mérhetetlen szeretettel és tapintattal néz erre az asszonyra. Nem olvassa fejére a bűnöt, nem prédikál neki, nem mutogat ujjal. Szeriden, szeretettel odafordult felé, és egy új lehetőséget ad neki. Miért ilyen gyengéd Jézus ezzel a nővel, ezzel a bukott nővel, akinek az élete semmit nem ért abban a társadalomban? Miért ilyen Jézus a bűnös emberrel? Jézus, akit a bűnösök barátjának hívnak, és hogy bűnösök barátja, ez azért Jézus korában ez egy gúl név, ez egy kárkoztató név volt, bűnösök barátja. Hát ki a bűnösök barátja? Az, aki szintén bűnös. Jézus bűntelenül a bűnösök barátja. Mert jól tudja, hogy az ember nem képes eleget tenni egyikünk sem a törvény követelésének, és nem képes Isten igazsága szerint élni. Ezért Jézus számára a megoldás nem az volt, hogy odaállt, fölvette azt a követ is áldotta, nem a kődobálók helyére állt be, hanem az asszony helyére állt be. És magára vette az asszonynak is a büntetését, magára vette a bűntárs férfinak is a büntetését, akit nem mellesleg a törvény szerint ugyanúgy oda kellett volna húzni, ugyanúgy meg kellett volna követni, mert nem csak az asszony kellett, hanem mind a két fél. De ő valahogy nincs ott, mert vele nem foglalkoztak, ő hadd menjen. Magára vette a törvénytudóknak a bűneit, azokat, amelyek miatt mind elengedték a köveiket és eloldalogtak. Magára vette mindannyiunk bűnét. Azokat is, amiket látnak mások is, mert nyilvánvaló gyengesége. Azokat is, ami miatt megítéljük a másikat, leírjuk a másikat. Azokat is, amik miatt bennünket ítélnek meg, minket írnak le mások. Azokat is, amiket senki nem lát, csak mi tudunk saját magunkról, és küzdünk velük újra és újra. Azért, hogy a római levélben mi olvassuk később a 8. fejezetben, hogy ne legyen többi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. És az utolsó gondolat még, ahogyan ez a római ige befejeződik, hogy Isten jósága, ami megtérésre hív bennünket. Nem veszed észre, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Sokszor úgy gondolkozunk, mintha megtérésre az embereket azt hívná, hogy szembesítjük őket a bűneikkel. És vannak ilyen missziós stratégiák is, hogy mondjunk olyan dolgokat, vagy ige hirdetéseket, amik így az embereket a bűneikkel szembesítik. De hogyha szembesülünk a bűnünkkel, ez még nem viszel bennünket a megtérésig. Az Istenhez való megtérésig az viszel bennünket, hogy ha az Isten jóságával szembesülünk. Meglátjuk magunkat, és meglátjuk azt, hogy az Isten engem szeret, és az Isten végtelenül jó. És nekem nagyon nagy megtapasztalás volt ez, és az egész lelkész hivatásomnak az egyik legfontosabb mondata ez, hogy Isten jósága az, ami megtérésre hív bennünket. Ő a jóságával hívja magához az embereket, és hogy minket is a jóságával hívott magához. Azért vagyunk itt, azért vonzódunk, vágyódunk a közelébe. Nem azért, mert megtapasztaltuk az ítéletét, vagy az igazságát. Ez fontos dolgok. De azért vágyódunk, mert megtapasztaltuk a jóságát, a szeretetét irántunk. És ez annyira vonz, jobban, mint a legerősebb mágnes. És akik meg nem ismerik az ő jóságát, azok sóvárogva kiéhezve várják, hogy megismerjék. És akik mi megismertük, arra hív bennünket, hogy ne az ő ítéletét közvetítsük egymás felé, hanem az ő jóságával forduljunk azok felé, akik még nem ismerik az ő jóságát. Legyen áldott ezért. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tiéd a dicsőség azért, mert mi a te szelíd szemeddel találkozhatunk, amikor a mindenható Istenre nézünk. Hogy nem Isten ítéletével kell szembe találnunk magunkat, azok miatt a dolgok miatt, amelyek terhelik a lelkiismeretünket, hanem a te szelíd szemeddel. Elét hozzuk most mindazt, ami vágyol bennünket, mindazt, amit elrontottunk, amivel vétettünk a te igazságod, szentséged ellen. Elismerjük azt, hogy a te törvényed jó, és hogy azt az életünk növekedésére adtad, és amikor kerítéseket szabtál az életünk köré, az nem azért, mert korlátozol, hanem azért, mert meg akarsz védeni és vezetni akarsz. Bocsáss meg, amikor mégis átlépünk ezeken a kerítéseken. Bocsáss meg, amikor elbukunk, amikor azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk. Bocsáss meg, amikor egymásban hamarabb észrevesszük a bukásokat, mint saját magunkban. Köszönjük azt, hogy nem ítélkezel fölöttünk, hanem te magad hordoztad el a büntetést a mi bűneinkért is. Köszönjük, hogy ez adhat alapot nekünk arra, hogy szabadon és örömmel éljünk. És kérünk, hogy tedd ezt az igazságot a mi szívünkben egészen személyessé, hogy amikor innen elmegyünk, akkor ennek a szabadságával és az örömével tudjunk saját magunkra nézni, hogy nincsen ellenünk árvoztató ítélet, mert te, Jézus, minden ítéletet elhordoztál. És az, hogy ennek a szeretetével tudjunk egymásra nézni, és egymás bukásait így tudjuk látni, és így tudjunk segíteni egymásnak fölállni. Így viszik eléd a gyülekezetünket, hogy adj közénk ezt a szeretetet, ezt a megértést, ezt az egyé kovácsoló békességet. Köszönjük, hogy benned egyek vagyunk, és hogy egyikünk sem külön belőtted, mert mindannyian drágák és becsesek vagyunk neked. Kérünk, hogy így vigyázz azokra, és hogy megerősödést azoknak, akik betegséget hordoznak. Köszönjük, hogy te a gyengéknek, a betegeknek a támasza, megerősítője vagy, igazgatója. Kérünk, hogy áld meg a terveinket, amelyek előttünk állnak, és te vezesd ezt a közösséget. Amen. Fennállva imádkoztunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Amen.
Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen.